Akkor belemegyünk a mai témánkba, ezt visszaadom, köszönöm Margo. És hát erről beszélünk, a pokol valóság. Ugye van ez a film, a Mennyország valóság, azt hiszem, hogy ez egy idei film, nem a gagyi kategóriában készült, mint általában a keresztény filmek nagy része, azokat nem szoktam ajánlani megnézésre, viszont ez egy jó kis film, megnéztem. Igazából arról szól, hogy van egy család, egy lelkész és az ő családja, és van egy 4 éves kisfiúk, meg van más gyerekük is, azt hiszem nagyobb gyerekük, és valamilyen baleset éri, vagy nem tudom, vagy beteg lesz, baleset éri. Valami baja lesz, és hát az eszméletét elveszíti, stb. Stb. Jó, hát nem mondom el a lényegét, de nem úgy mondom el, nem úgy mondom el, nem ez a lényege. Hát ez körülbelül az első 2 percben történik. Innen kezdődik a sztori. Na, a lényeg, hogy a kisfiú egyszer csak előáll, és mond dolgokat, hogy mit látott abban az állapotban, amikor ott volt a kórházban. És egyébként nem halt meg, tehát nem kellett újraéleszteni meg semmi. Úgyhogy erről szól a film, hogy miket mond, hogyan éli meg ezt a családja, hogyan éli meg a lelkipásztor apuka, akiről kiderül, hogy csak hitte a dolgokat, vagy gondolta, de nem valóságosan. Tehát nagyon-nagyon hasznos film, nagyon jó film. Érdemes lesz megnéznünk, ha még ezek után van kedvetek eljönni. Ezt még nem hívják úgy, hogy spoiler, jó? Ez még nem a spoilernek nem merítettem ki ennek a fogalomnak a tartalmát. Na, úgyhogy ezt fogjuk megnézni majd december 5-én pénteken itt. És tehát ez olyan, mintha valaki ide kiáll, és azt mondaná, hogy a Mennyország van, létezik. Voltam ott, bár vannak ilyen videók fenn a YouTube-on, az én elosztanám sokkal őket. De hogy nekem már nem könnyű elhinnem, hogy a menny valóság. Nem azért, mert jártam ott, tehát nem leszek a következő prédikátor, aki kiáll, hogy én is voltam ott, kezet fogtam Jézussal, megfújt a Szent Szellemnek a szele, és most már minden ajándékkal rendelkezem, mindenkit meg tudok gyógyítani, mindent tudok. Vannak ilyenek sajnos. De számomra, tehát most már nem nehéz elhinni, hogy van menny. Igazából el is akarom hinni. Bár a hitem nem ezen alapszik, hanem Jézus Krisztuson. Azt is elismerem, hogy nem tudok mindent a mennyről, valamennyit tudunk róla, de majd az üzenet sorozatnak az utolsó szeletkéje ez a mennyről fog szólni, ez lesz majd december 7-én vasárnap. Ma nem a mennyről fogunk beszélni, ma a pokolról fogunk beszélni. De azért kezdtem egy picit a mennyről beszélni, mert az emberek sokkal könnyebben elhiszik a mennyet, még akkor is, ha nem hiszik, hogy van Isten. De egyszerűen a pokol az valahogy nem fér be a májukba. Nem fér be. Tehát nehéz. Nehéz megemészteni azt, hogy van egy ilyen pokolhely, meg szenvedés van. Valahogy sérti az embereket az, hogy van pokol. A menny az valahol a legvadabb álmaikba azért oda szeretnének kerülni, hogyha van. De hogy van egy pokol, hát attól föl tudnak háborodni az emberek. És valahogy nincs értelme számukra. Mert azt mondják, elvileg kiírtam, azt mondják igazából, valami ilyesmit gondolnak, hogy egy szerető Isten hogy teremthet egy olyan helyet, hogy pokol. Tehát hogy létezhet egy ilyen hely, hogy pokol. Ahol elvileg szenvedés van, meg gyötrelem van, meg magányos az ember, bár sokan azt mondják, hogy majd jót fogunk sörözni a haverokkal a pokolban, nincs semmi gond azzal. Ott lesznek a haverjaim is, ott lesznek, majd jót fogunk majd bulizni, sörözni, jól el leszünk. Aha. Ja, ezért beszélünk ma erről, hogy lássuk, hogy Jézus mit mond a pokolról. És ha valaki tud valamit a pokolról, és ha valakinek elhihetjük azt, hogy milyen az a hely, akkor ő az. Akkor ő az. És ezért nem nehéz nekem hinni a mennyben, és nem nehéz hinnem a pokolban, mert elhiszem azt, amit Jézus mond. Úgyhogy, de egyébként abszolút egy valós kérdés, hogy lehet az, hogy teremthet Isten egy ilyen helyet, hogy pokol, miért teremt egy ilyen helyet, hogy pokol, hogy küldhet egy szerető Isten embereket a pokolba. Tehát miért? Miért? És igazából a mai üzenet az erre fog válaszolni. Erre keresünk válaszokat, és meg is fogjuk találni. A Bibliában sokat fogunk olvasni a Bibliából, tehát azok, amik ott vannak a jegyzetekben, azokat mind el fogjuk olvasni. Nem kevés. Úgyhogy lesz néhány kérdésünk, három kérdésünk. Az első kérdésünk az ez. A pokol tényleg létezik? Tehát a pokol tényleg létezik? Tehát valóságos hely? Sokan nem is gondolkodnak rajta, mert ha elgondolkodnának rajta, akkor... Vagy azért nem gondolkodnak el rajta, mert nem akarnak oda kerülni, oda jutni. Úgyhogy nagyon nem is agyalnak rajta. De nagyon érdekes ez, egy ilyen emberi tulajdonság. Tehát amikor ott állsz a Tesco-ban a sorban, és még többen állnak versenyt veled a sorban, tehát több sor van, és nem az, hogy mindig a másik sor megy gyorsabban, ez az egyik ilyen törvényszerűség, hogy te mindig a leglassabb sorba állsz, vagy legalábbis úgy érzed. Aztán, de ami egy érdekes jelenség, ez az, hogy amikor, és ilyen volt már többször, hogy amikor látod azt, hogy ott van a másik sorban állnak, és akkor egyszer csak oda befurakszik valaki. Mit tudom én, hogy miért, mert most éppen nagyon vécézni kell, de nem akarja ott lenni, és akkor gyorsan nem magyaráz, csak beáll. És akkor úgy nézed. De akkor jön a furcsaság, az emberi furcsaság, amikor nem a másik sorba áll be az illető, hanem a te sorodba áll be eléd. Na akkor már nem vagy olyan passzív. És a sorban állók sem annyira passzívak, hanem azt mondja, mit csinálsz már, hova mész te? És hát persze nem mindenki olyan kedves és aranyos, mint ti. Tehát mások mindenféle csúnyább szavakat is használnak, és elküldik nyaralni az illetőt, meg mindenkit, aki vele van. Tehát az egész családját. Nagyon érdekes. Tehát a legtöbbször akkor szólalunk fel az igazságosságért, amikor az bennünket sért. Amúgy hagyjuk a levesbe. Amúgy elfordulunk tőle, vagy megpróbáljuk észre nem venni. De amikor bennünket sért valami, a mi érdekénket sérti valami, akkor fel vagyunk háborodva. Akkor már vége van a világnak, igazságot kell szolgáltatni, akkor beleteszem az energiámat, beleteszek mindent. Na most, összehozva, hogy az emberek nem akarnak a pokolra gondolni, meg hogy egyáltalán esetleg oda kerülnének-e, vagy sem, de az ember szeret a saját igazságosságáért felszólalni, de amikor arról van beszélünk, hogy van pokol, és ez az Isten igazságosságával van összefüggésbe, akkor hirtelen, tehát csak gondolj bele, hogy Istennek viszont nincs joga tenni valamit, felszólalkozni, véleményt nyilvánítani, cselekedni, amikor az ő igazságosságát sérti valami. Tehát mi is akkor szólalunk fel, amikor a mi igazságosságunkat sérti valami, akkor Istennek is joga van akkor felszólalni, amikor az ő igazságosságát sérti valami. És amikor mennyről vagy pokolról beszélünk, akkor igenis, ott szó van Isten igazságosságáról. És arról, hogy ha mi jogosan föl vagyunk háborodva, a mi jogunkat sérti valami, akkor Isten is jogosan fel lett háborodva, hogyha az ő jogait sérti valami. Ja, úgyhogy ha Isten beszélt mennyről, meg pokolról, akkor ez egy fair téma. Fair kérdés, ki hová kerül, van-e, nincs-e, hogy lehet oda kerülni, hogy lehet ezt elkerülni. De egy biztos, hogy egyedül Istennek van joga igazságot hirdetni, és aztán az alapján döntést hozni. Mert Isten az igazságnak a legmagasabb mércéje. Ja. Egyébként tudom, hogy tehát megértem azt a vágyat egyébként az emberekbe, és én is így gondolkodtam egy ideig, hogy hát Isten egy szerető Isten. Mármint így voltam ezzel, hogy Isten egy szerető Isten. Úgyhogy bárki bármit tesz, bárhogy él, bárhogy hajtja és űzi a vágyait, mindegy, bármit csinál, teljesen mindegy. Annyira kegyelmes az Isten, hogy ezt meg fogja neki bocsátani, és aztán a mennybe fog menni. Tehát ez nem, tehát milyen jó lehetne az a világ, az az élet, ahol bárki bármit tehetne, úgy élhetne, hogy akarna, és a végén úgy is, mert Isten kegyelmes, a mennybe megy. Ja, hát ez érdekes világot élnénk. Nagyon érdekes világot élnénk. Ez biztos, hogy nem lenne kényelmes egyikünknek se. Egyikünknek se. Mert van ezzel egy kis probléma. És a probléma az, hogy tehát valahogy sántít ez a gondolkodás, hogy szerető Isten, és élhet bárki bárhogy, és tök mindegy, hogy él, és megy a mennybe. Tehát ez azért sántít, mert tényleg szerető lenne az Isten részéről, hogy valakire ráerőlteti önmagát. Tehát valaki él a földön, és hát a közepére nem kéri Istent. Minden dolgot, ami Istentől van, utál. Felháborítja, ha Istenről van szó. Vagy Isten be van hozzá. Nem beszélve, hogy Jézusról van szó, vagy a keresztről. És aztán szerető dolog egy Isten részéről, hogy ezt az embert, aki egész életében nem akarta Istent, most egy olyan helyre fog kerülni a mennybe, ahol meg muszáj Istent imádnia, muszáj Istent szerint élnie, muszáj Istenre vágyni, az egész Istenről szól, ő áll a középpontjába. Hát az egy ilyen embernek ez kínzás lenne. Tehát ezért sántít ez a gondolat, hogy hát Isten annyira szerető, hogy élhetünk bárhogy, és aztán egyszer úgyis majd oda fogunk kerülni, mennybe visz majd minket Isten. Nem, tehát hogyha az ember azt mondja, hogy én nem akarok egy neki tetsző életet élni, akkor Isten is fogja erőltetni ezt számára. Ja, tehát egyáltalán nem lenne szerető dolog Isten részéről egy ilyen embert betenni a mennybe. Tehát egy örökkivalóságon át imádni valakit, akit hátam közepére nem kívánok, az pont ez a kínzás. Na, úgyhogy a kérdés az ez. A pokol tényleg létezik? Válaszunk? Jézus szerint igen. Jézus szerint igen. Létezik. Hát Jézus szerint igen. Van pokol. És most fogjuk olvasni az Új Szövetségben Lukács evangéliumát, a 16. fejezetet. Ki lesz vetítve, de olvashatod a Bibliádból is. A 19. verstől. Azt mondja, Jézus ezt mondta. Volt egyszer egy gazdag ember, aki mindig a legdrágább, legfinomabb ruhákat viselt, és napjait fényűző lakomákkal töltötte. A háza kapujában egy sebekkel borított szegény koldus feküdt, akit Lázárnak hívtak. Arra vágyott, hogy legalább a gazdag asztaláról lehulló maradékokkal jól lakhasson, de csak a kutyák jártak hozzá, és a sebeit nyalogatták. Egyszer aztán meghalt a koldus, és az angyalok odavitték, ahol most Ábrahám él. Oké, ez a mennynek a képe. Ábrahám kebele, ahol Ábrahám él, ez a mennynek a képe. A gazdag is meghalt, és eltemették, de ő a halottak országába került. Ez pedig a pokolnak megfelelő hely. Oké, tehát a halottak országa, tehát ott az eredeti nyelvben sír, azt jelenti ez a szó, hogy a sír, vagy a halál. És azt mondja, egyszer, amikor gyötrelmei között felnézett, meglátta a távolban Ábrahámot, mellette pedig Lázárt. Oké, tehát látták egymást, ez egy olyan hely volt, ahol látták egymást. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy a vízbe mártott ujjával lehűtse a nyelvemet, mert borzasztóan éget ez a tűz. Oké, mindjárt olvassuk tovább, csak pár dolgot felismerhetünk, hogy milyen ez a hely, ez a pokol. Az egyik az, hogy most már nem volt büdös ennek a gazdag embernek. Oké, fontos dolog, hogy itt nem a gazdag és a szegény van elpecsétel, hogy a gazdag az a pokolba megy, a szegény meg tehát nem erről van szó. Nem, itt csak egy nagyon, nyilván az akkori gondolkodást próbálja, mert általában a gazdag, meg az egészséges, meg a szép, meg az ügyes, meg a jó, az, hogy az úgy titulálták az akkori vallásos rendszerben, hogy rajta Isten áldása van, ha meg beteg, tehát még ha betegen is született, akkor vagy ő az anyja méhében, vagy a szülei vétkeztek, de lényeg, hogy azon meg nincs Isten áldása, tehát volt egy ilyen gondolkodás, úgyhogy valószínű ezt címezte meg azzal, hogy gazdag és szegény. De az fontos, hogy Lázár, tehát Lázárt megérinteni, ezt a szegény koldust, aki tele volt sebekkel, és a kutyák nyaldosták a sebeit, és csak a lehulló maradék, meg amit a kutyák meghagytak maradékot, azt tudta enni. Tehát egy totál legalja helyzetbe került ember. Most már ő, az ő beteg sebes kezeivel, meg a trutyis romlott kajában, amivel turká, most már a gazdag embernek már nem volt büdös az, hogy azt mondja, hogy ez a koszos ember jöjjön oda, és az ujjával nedvesítse meg a számat. Vizezze be, és nedvesítse meg. Tehát annyira szenvedett a szomjúságtól, hogy már ez az ember is, hogyha jön, és bevizezi a számat, már az is jó. Oké, tehát egy nagyon valóságos szenvedést élnek ott meg az emberek. Ezt láthatjuk belőle. Aztán azt is láthatjuk belőle, hogy teljes értelemmel ott vannak. Tehát tisztában vannak azzal, hogy mi történik velük. Érzik, értik. Értik, hogy ez egy olyan hely, ami... Aztán vissza tudnak tekinteni az életükbe. Tehát látják, hogy kik vannak még az életben. Ugye azt mondja, hogy majd mindjárt olvassuk. Tehát később. És... Tehát olyan fájdalmat élnek meg, amitől meg akarnak szabadulni. 25.-26. vers. Azt mondja, de Ábrahám így válaszolt, fiam, emlékezz csak, amíg a földön éltél, részed volt minden földi jóban. Lázárnak akkor csak a nélkülözés meg a szenvedés jutott. Most neki a vigasztalás, neked pedig a szenvedés a részed. Ezen felül köztünk és köztetek nagy és átjárhatatlan szakadék van. Innen senki sem mehet át hozzátok, és tőletek sem jöhet át senki. Oké, egy másik fontos dolog, amit megláthatunk belőle, hogy a pokol az örökre szól. Tehát nincs kilépés belőle, vagy átlépés. Hanem örökre szól. Ha oda kerültél, akkor nem tudsz onnan már kikerülni. 27. vers. Ekkor a gazdag így kérte. Atyám, akkor legalább küld el Lázárt az apám házához. Figyelmeztesse az öt testvéremet, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrődés helyére. Tehát ez a gazdag ember tisztán emlékezett a rokonaira, a testvérére, a családjára, a földön, és most már tisztában van vele, olvashatjuk, hogy mennyire rossz ez a hely, ahol van. És hát azzal is tisztában van, hogy nem akarja, hogy az ő családja ide kerüljön, ha már ő ide kerülsz. Tovább olvasjuk. De Ábrahám így válaszolt. Nekik ott van Mózes törvénye és a próféták írásai, hallgassanak rájuk. De a gazdag tovább vitatkozott. Nem úgy van, atyám. Ha valaki a halottak közül megy vissza hozzájuk, akkor biztosan megváltoztatják az életüket. Oké, megváltoztatják az életüket, ez a megtérés. A görög szó. Megváltoztatni, megtérni. Bűnbánat. Tehát ez a gazdag ember itt már totálisan tisztában van azzal, hogy az egyetlen kiút Isten ítélete alól, tehát hogy az ő családja ne kerüljön ide, hogy megváltoztassák az életüket. Hogy megtérjenek. Hogy bűnbánat legyen az életükben. Tehát ez az út. Mert a bűnök bocsánatára van szükség az embernek, hogy ne kerüljön Isten ítélete alá. 31. vers, Ábrahám így válaszolt, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. És ezt az elmúlt 2000 év ez bemutatja. Hogy Jézus feltámadt a halálból, valóságosan ott volt, és mégsem hittek. Sokan. Volt, aki hitt, volt, aki nem hitt. Ja, úgyhogy miért mondja ezt a példázatot Jézus? Hát azért, mert figyelmeztetni akar mindenkit, aki csak olvassa. Figyelmeztetés, hogy van egy szörnyű hely, ahol Isten a bűnöket megbünteti. Ahol Isten haragja az emberen van. És akkor erre gyorsan a mi gondolatunk micsoda? Hát az, hogy én nem vagyok olyan rossz, hogy egy ilyen szörnyű helyre kerüljek. Tehát hogy? Nem csináltam én semmi olyan rossz dolgot. De ha a pokol nem létezne, akkor miért beszél annyit róla Jézus? Egy másik igehely, Márk 9, itt gyerekekről beszél, és arról beszél, hogy ha megbántasz egy gyereket, akkor mi fog történni? Tehát kicsit lehozza a lécet, hogy nagyon könnyű ezt a lécet leverni, hogy az ember a pokolba kerüljön. Azt mondja, ezek a kicsinyek hisznek bennem, de jaj annak, aki miatt közülük akár csak egy is elveszíti a hitét. Az ilyen jobban járna, ha egy malomkövet kötnének a nyakára, és bedobnák a tengerbe, mielőtt ilyen bajt okozna. Ha a saját kezed vinne bűnbe, inkább vágd le. Jobb, ha elveszted a fél kezedet, de mégis bejutsz az örök életre, mintha megmarad két kezed, és úgy kerülsz a gehenna oltatlan vagy oldhatatlan tüzére. Oké? Ezt majd ugye beszélünk róla, mit jelent ez. Aztán következő. Ha az egyik lábad vinne bűnbe, inkább vágd le. Jobb, ha elveszted a fél lábad, de mégis bejutsz az örök életre, mintha megmarad mindkét lábad, és úgy dobnak a gehenna eloldhatatlan tüzére. Itt egyébként ez világos volt a hallgatóságnak, nekünk csak gehenna oldhatatlan tüze, hát mi lehet az? Ott világos volt mindenki számára, hogy miről beszél. És tudta, hogy a hallgatóság nem akar a gehenna oldhatatlan tüzére kerülni. De mindjárt mondom, hogy mi ez a hely. Aztán azt mondja, ha az egyik szemed visz bűnbe, még azt is inkább vájd ki és dobd el. Jobb, ha fél szemmel jutsz be Isten királyságába, mintha mindkét szemed megmarad, és úgy dobnak a gehenna tüzébe. Ott örökre a férgek tápláléka lennél, és soha ki nem alvó tűz égetne. Oké, ez egyébként egy Ószövetség Ézsaiás könyvéből egy idézet, ez az utolsó, ez a 48. vers. A férgek tápláléka lennél, és soha ki nem alvó tűz égetne. És tehát ez a levágni, meg kiválni, ez abszolút arról beszél, hogy megválni valamitől. Tehát ez a megfordulás, a megtérés. Hogy inkább megválni valamitől, ami visz engem a rossz irányba, megválok tőle, és ott hagyom, levágom, ott hagyom, és megyek egy másik irányba. De erről majd az üzenet vége felé fogunk erről beszélni többet. Oké, tehát ez a Márk 9, itt, ez nem egy példázat, mint ahogy volt ez a Lázár, meg a gazdag története, hanem itt igazából tanít. Tanít. Egy nagyon egyenes, nagyon őszinte, nagyon világos tanítás az utolsó ítéletről. És azt mondja itt, hogy ha vétkezel, tehát ha bántod ezeket a gyerekeket, akkor egy nagyon szörnyű helyen fogsz kikötni. Ezt mondja itt Jézus ebben a történetben. Most sem nem történet, hanem tanításban. Ez egy nagyon rossz hely lesz. Ez is világos belőle. És aztán összehasonlítja a földi dolgokkal, azt mondja, olyan hely lesz, ahol a férgek nem halnak meg, és a tűz nem alszik ki, és ezek a férgek esznek téged, tehát elég gusztustalan, elég undorító, és eléggé fájdalmas, amikor mondjuk a férgek esznek, de nem halsz bele. Na, úgyhogy van néhány szinonimája a pokolnak egyébként, tehát többféle szóval találkozol. Az egyik a Hádész, ez a halál, vagy a sír, ezt jelenti. Ilyennel is fogsz találkozni ezzel a szóval. Aztán van a gehenna, ami most ebben a Márk 9-ben van. Erről fog egy kicsit többet beszélni, hogy mi ez a hely, ez a gehenna. Ez egy valós hely Jeruzsálemben. A gehenna. És ez egy völgy Jeruzsálem mellett. És Ézsaiás is beszél róla, Ézsaiás könyvében, hogyha olvasod, találkozhatsz vele. Egy nagyon valóságos hely, és Jézus a pokolhoz hasonlítja ezt a helyet. Tehát próbál Jézus, tehát ő tudja, hiszen ő teremtette a poklot. Tehát tudja, hogy milyen hely, és próbál valami olyan helyet az emberek szeme elé tenni, hiszen közölni akar valamit, azt akar, hogy megértsenek dolgokat, úgyhogy próbál egy olyan helyjel összehasonlítani a poklot, amit ők is ismernek, és ez a gehenna. Ez egy gehenna. És mi volt ez a gehenna? Miért hasonlít ez a gehenna, ez a gehenna völgye a pokolra? Azért, mert ez egy szeméttelep volt. Ez Jeruzsálemnek volt a szeméttelepe. És az emberek ide hordták a szemetüket. De nem csak a teljes dobozt, meg a mit tudom én, a cigicsikket hozták, hanem nyilván akkor más szemét volt, tehát műanyag nem volt, hanem szerves hulladék volt. Szerves hulladék, és tetemek voltak. Állati tetemek, vagy élőlényeknek a különböző részei, amit meghagytak. Emberi tetemek voltak. Tehát ez Jeruzsálemnek a szemét dombja volt. És hát, ja, tehát halott állat, emberi test, mindent meg lehetett találni. Igazából mit kezdtek vele, amit ma is kezdenek a szemét, elégetik. És itt is égették a szemetet. És folyamatosan égett. Tehát akkori történeti leírások is azt mondják, hogy ez a hely, ez olyan volt, hogy ez folyamatosan füstölgött, és folyamatosan égett. Folyamatosan semmisült meg a szemét, tehát soha nem aludt ki. Tehát folyamatosan szaga volt, füstje volt, és halottak, hullák voltak ott, legyek. Ugye, ahol vannak hullák, ott vannak legyek. Ahol legyek vannak, ott az lepetézik. Ha pecáztál, akkor pecáztál már csontival, azok légylárvák. Ugye, és akkor a csontkukat tele van ilyennel, egy döglött állat, vagy egy meghalt ember. Tele van ilyen kis kukackákkal, és mi lesz azokból? Újból legyek lesznek. Tehát undorító. És ez az a féreg, amiről beszél. Tehát a legyeknek a lárvája, a csontkukac, a légylárva. Ezek azok, amik megeszik igazából a halottat. És erről beszél, hogy olyan hely lesz, ahol a férgek nem halnak meg, és a tűz nem alászik ki. Ja, úgyhogy ez lesz a szeméttel. És ezt hozza össze Jézus a pokollal. Tehát mi fog történni? Tehát akkor mi fog történni, amikor az ember nem fogadja el az evangéliumot, az örömhírt? Mi lesz az embernek a sorsa? Hát ez. Ez, amit itt Jézus leért, a gehenna. Tehát ahol halál van, ahol tűz van, ahol nem alszik ki a tűz, és ahol rothadás van, ahol férgek vannak, egy ultra undorító, fájdalmas, szenvedéssel teli hely. Tehát erről beszél Jézus. Úgyhogy Jézus figyelmeztet. Igazából azért közli ezeket ennyire világosan és érthetően, mert figyelmeztetni akar. Mert azt mondja, tehát ne akar egy ilyen helyre menni. És én szólok neked, hogy ne akar egy ilyen helyre menni. Ez, mert tehát a pokol valós hely. Jézus szerint igen. Jézus szerint igen. Tehát egy olyan hely lesz ez a pokol, ahol mindvégig tisztában leszel azzal, hogy ez az egész nem történt volna meg, ha elfogadod Jézus Krisztus örömhírét. És elfogadod őt, az ő szeretetét, ami ő benne van. Úgyhogy a második kérdésünkre megyünk át, hogy akkor ki megy a pokolba? Ki? Ki az, aki a pokolba megy? Ki kerül erre a szenvedés helyére? És hát ki kerülhet oda, ki jöhet ki onnan, ki az, akinek reménye sincs, hogy máshová kerüljön, tehát sok-sok kérdés felmerülhet ilyenkor, ezen a ponton. És persze azzal nincs gondunk, hogy azt mondjuk, hogy ó, hát Hitler biztos, hogy a pokolba kerül. Ugye, mert valaki, aki nagyon gonosz, és több millió ember lelke, élete, kortól függetlenül, meg fajtától függetlenül, tehát hogy ez zsidó volt, vagy cigány volt, vagy mindegy, hogy milyen volt, de ki kell írtani. Tehát egy ilyen ember, vagy egy sorozatgyilkos, vagy egy gyerekbántalmazó, tehát azok menjenek, tömeggyilkosok. Ja, hát az még jó, hogy van egy pokol, itt legalább visszakapják. Oké, tehát nincs gondunk azt mondani, ő rájuk. De figyelj, tehát én személy szerint, tehát Botár Balázs, a böcsületes nevem, ezt adták a szüleim. Tehát bennem is megvan az a képesség a gonoszságra, mint ezeknek az embereknek, akiket éppen említettem. Bármelyikünkben megvan a képesség. Bármelyikünk képes arra, hogy ilyen dolgokat megtegyünk. Lehet, hogy nem bírod elképzelni, hogy én soha, de hidd el. Tehát simán meg tudnánk tenni. Hogyha olyan körülményeket kapnánk, ha olyan bizonyos helyzetekbe kerülnénk, tehát megtörténhetne. Az ember képes sok mindenre, amire azt mondja, hogy nem. Ő nem tudja megtenni. Úgyhogy, de egy a lényeg, hogy ha ilyen mértékűt teszünk, mint a felsoroltak, vagy ha más mértékben tesszük a bűnöket, teljesen mindegy, valaki ellen vétkezünk, és az Isten. Az örök és szent Isten ellen vétkezünk. Vagy tömeggyilkossággal, vagy hazugsággal, de ő ellen vétkezünk. És akkor kikerül oda? Na, akkor kikerül oda? Tehát kimegy akkor a pokolba? Tényleg a jók mennek a mennybe, a rosszak meg a pokolba? Vagy hogy van ez? De ez hülyeség, tehát felesleges így gondolkodni. Tehát Jézus sosem tanította ezt, hogy így gondolkodjunk, hogy a jók mennek a pokolba, mert van egy jó kategória, és a rosszak, vagy a jók mennek a mennybe, és a rosszak a pokolba, mert van egy rossz kategória, és akkor ez alapján vagy ezek a jó emberek, azok meg a rossz emberek. Nem. Tehát ha igaz lenne, hogy a jók mennek a mennybe, a rosszak a pokolba, akkor mindannyian a pokolba mennénk. Mindannyian a pokolba. És erről beszél egyébként Pál apostol az Új Szövetségben, hogy nincsen egy igaz sem. A Római Levél 3. fejezetében. Mindannyian nem érünk fel Jézus Krisztus mércéjével. Tehát nincs egy olyan ember, a legszentebb és a legtisztább. Ugye volt már üzenet, amikor beszéltünk Ézsaiásból, arról az igaz cselekedetek Isten szemében mik? Véres rongyok. És tudjátok, hogy mi az a véres rongy. Menstruációs rongy. Amiről Ézsaiás beszél, hogy Isten számára az igaz cselekedeteink, a jó cselekedeteink, azok ennyi. Tehát egy tisztátalan cselekedet. Tehát nem tudunk mi olyan jók lenni, hogy abba a jó kategóriába kerüljünk, hogy mi a mennybe kerüljünk. Tehát Jézus sosem tanította ezt. Isten a Bibliában, az Ószövetségben, vagy Pál apostol az Újszövetségben sosem beszélt erről. Nem. Tehát akkor rosszak mennek a pokolba? Vagy most akkor mi van? Most már kezdek egyre jobban összezavarodni. Nem, nem. Azok mennek a pokolba, akik nem bánják meg bűneiket, és a sátán. Oké, tehát pokolba azok kerülnek, akik nem bánják meg a bűneiket, és sátán. Oké, tehát a keményfejű, arrogáns, makacs, konok emberek, akik nem hajlandók szembenézni azzal, hogy el vannak veszve Isten nélkül, hogy bűnös emberek, akik elutasítják azt, hogy Jézus Krisztus elvette a bűneiket a kereszten. Akik azt mondják, hogy ó, nem, majd én csinálok egy olyan listát, egy jó listát, jó cselekedetekkel, majd én kompenzálom a rosszakat, majd én számon tartom, és majd én benyújtom a számlát Istennek is, majd neki is rá kell jönnie arra, hogy nem tehet más, bekengedjen a mennybe. Nem. 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 Tehát képtelen egy ember, képtelen kifizetni a büntetését Istennek. Egy út van, tehát kimegy a pokolba azok, akik nem bánják meg a bűneiket, és a sátán. Máté 25, következő írásrész, amit olvasunk, 31. verstől. Itt az idők végéről beszél, és azt mondja, az ember fia vissza fog jönni nagy dicsőségben összes angyalával együtt. Majd lesz majd egy ilyen nap, tehát ez az utolsó ítélet lesz. Akkor majd leül dicsőséges trónjára, és a föld minden lakosát összegyűjtik trónja elé. Oké, tehát ezen a napon már Jézus nem uralkodni fog jönni, hanem ítélni. Ítélni. Döntés hozni, és el fogja dönteni, hogy ki hová megy. És azt mondja, ő pedig két csoportra választja majd őket, ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobb, Ez az erő, a hatalom, a jóindulatnak a képe. A kecskéket pedig a bal oldalára állítja. Ezután a király így szól majd a jobb oldalán állókhoz. Jöjjetek! Atyám megáldott benneteket, tiétek ez a királyság, vegyétek birtokba, mert Isten számotokra készítette a világ kezdete óta. Egy hatalmas igazság van ebben. Hatalmas igazság van benne. Számunkra, hogy tudjuk, hogy Isten a mennyet nekünk készítette. Tehát Isten a mennyet nekünk készítette. Isten az emberrel kapcsolatosan sosem gondolkodott a pokolban. És egy másik hatalmas igazság, hogy ezt már a kezdetek óta ő készíti számunkra. Tehát ha így teremtette meg a világot, akkor milyen lehet a menny? Ahol már az idők kezdete előtt már elkezdte ezt készíteni számunkra. De így folytatja. Igen, tiétek, mert amikor éhes voltam, enni adtatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok. Amikor idegen voltam, behívtatok a házatokba, és vendégül láttatok. Amikor nem volt mibe öltöznöm, a ruhát adtatok nekem. Amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam. Amikor börtönben voltam, meglátogattatok. Ekkor így felelnek majd az igazságosak. Uram! Nem láttuk, hogy te éhes lettél volna, mikor adtunk neked enni. Nem láttuk, hogy szomjas lettél volna, mikor adtunk neked inni. Mikor történt az, hogy idegen voltál a városunkban, és mi szállást adtunk neked. Nem láttuk, hogy ruhára lett volna szükséged, mikor adtunk neked ruhát. Nem láttunk téged a betegek között sem, és a börtönben sem. Mikor látogattunk meg? Akkor a király így válaszol majd. Igazán mondom nektek, amikor segítettetek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem segítettetek. Oké, tehát azt láthatjuk ebből, hogy igenis van kapcsolat a tettek és a hely között, ahová megyünk. Nem a tettekkel érdemeljük ki ezt a helyet, nem erről van szó, tehát ne ijedj meg, hanem... Na, olvassuk tovább, aztán majd mondom. Ezután a bal oldalán állókhoz fordul. Menjetek előlem, átkozottak vagytok. Oké, tehát ez lesz az a pillanat, amikor az emberek megkapják azt, amit akartak. Nem akarták Istent. Nem akarták Jézust az életükben. Hátuk közepére nem kellett Isten. És amikor azt mondja, hogy átkozottak vagytok, menjetek el tőlem, akkor hát ezt akarták. Ezt akarták igazából. Csak olyasmit fognak megtapasztalni, hogy Isten tényleg nem lesz velük. Mert amúgy az ember, aki elutasítja folyamatosan Istent, észre sem veszi, hogy Isten közel van hozzá. Ezen a földön. Folyamatosan kezdeményez felé. Folyamatosan próbálja érinteni az ő életét, különböző helyzeteken keresztül, különböző embereken keresztül. Tehát egy embernek, aki igazából elutasítja Istent, mert nem hisz, vagy valamiért haragszik rá, fogalma nincs, hogy valójában milyen Isten nélkül lenni. Mert egy hitetlen ember is megéli Isten jelenlétét, csak nincs neki tudatában, de egy csomó mindent az ő jelenlétének köszönhet. Az, hogy a szíve ver. És minden szívdobbanása, ez Isten ajándéka. Bármikor leállhat. Úgyhogy, de ez a pillanat, ez az lesz, hogy szevasztok. Menjetek előlem. Itt már nem lesz semmi Istenből. És azt mondja, menjetek az örök tűzbe, amely a sátánnak és angyalainak készült. Oké, tehát az örök tűz, a pokol, az nem az embernek készült, hanem sátánnak és az angyalainak, a démonainak. Tehát Isten nem gondolkodott az emberrel úgy, hogy ők majd, tehát hogy ez az embernek lesz majd, de bizony azok az emberek, akik nem akarták Istent, azok oda fognak kerülni. Megkapják azt, amit akartak. Menjetek, mert éhes voltam, de nem adtatok ennem. Szomjas voltam, de nem adtatok innom. Idegen voltam, de nem fogadtatok be a házatokba. Hiányzott a ruhám, de nem öltöztettetek fel. Beteg és fogoly voltam, de nem látogattatok meg. Ők is ugyanezt fogják tőle kérdezni. Uram, hát mi nem láttunk téged éhesnek, szomjasnak vagy idegennek. Nem láttunk téged, amikor nem volt mibe öltözned. Nem láttunk betegen vagy a börtönben. Mikor volt az, amikor nem segítettünk rajtad? Akkor a király így válaszol majd. Igazán mondom nektek, amikor nem segítettetek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem nem segítettetek. Akkor ezek elmennek az örök büntetésre, az igazságosak pedig az örök életre. Oké, tehát Isten igazságosan fog ítélni, amikor megnézi a tetteinket, hogy mit teszünk másokkal. És ez alapján azt mondja, hogy ide vagy oda. Ez igazságos lesz. De elmondom miért. Ez nem azt jelenti, hogy a tetteink által kerülünk, hanem azért, mert tehát igazából az alapján teszünk dolgokat, amit hiszünk Jézusról. Oké? Tehát az alapján vannak tetteink, hogy mit hiszünk Jézusról. Ez nagyon fontos. És tehát ha valaki hiszi, hogy Jézus valós, hogy ő meghalt értem a kereszten, és hiszem és akarom követni őt, akkor az első kategóriába fogok esni, és a tetteim ezt meg fogják mutatni. Ha nem hiszem ezt, akkor a tetteim ezt is meg fogják mutatni. Oké? Tehát a hitem az meg fogja határozni a cselekedeteimet. Mert az egyetlen módja, ahogy szerethetünk valakit, szerethetünk egy másik személyt, embereket, akik esetleg mások, mint mi, ahogy szolgálhatunk mások felé, ahogy feláldozhatjuk az életünket élő áldozatként Jézus Krisztusnak, az egyetlen módja az, hogy először is elfogadjuk az ő áldozatát. És ebből fog fakadni az, amit itt felsorolt a jobb oldalra menőknél, hogy ennem adtatok, innom adtatok, felruháztatok, nem megruháztatok, felruháztatok, meglátogattatok, segítettetek. Ebből fog fakadni, hogy elfogadtam Jézus Krisztus áldozatát. Oké? De aztán itt van egy másik hely, Ézsaiás 66, 22-24. Versig. Itt beszél egyébként Gehennáról. Ugye említi, azt mondja, új eget és új földet teremtek, amelyek örökre megmaradnak. Így örökké megmarad nevetek, és megmaradnak utódaitok is. Abban az időben a föld minden lakója eljön, hogy imádjon engem. Bizony elém jönnek az ünnepeken, minden újhold ünnepén és minden szombaton, mondja az Úr. Mikor pedig kimennek a városból, látni fogják azoknak a holttesteit, akik ellenem lázadtak, és iszonyodni fognak tőlük, mert ott a férgek el nem pusztulnak, és a tűz ki nem alszik soha. Oké, tehát Jézus ezt a részt idézte, ott abban az evangéliumi idézetben, a Márk 9-ben. Tehát ez a Gehenna. Úgyhogy most kerülünk oda a harmadik kérdésünkhöz, hogy hogyan kerülhetem el a poklot. Tehát hogyan kerülhetem el a poklot? Nagyon egyszerűen egyébként. Nagyon egyszerűen, de mégis, hát... nem olyan könnyű. Tehát egyszerű, de nehéz. Egyszerű, de nagyon nehéz. Mert olyasmit kell tegyünk, amit nem szeretünk tenni. És válasz, bánd meg a bűnöd, és bízz Jézusban. Ez a megtérés. Tér meg. Bánd meg a bűnöd, és bízz Jézusban. Aki megint biblia verseket fogunk olvasni, mert nem az én véleményemet akarom itt hangoztatni, nem amit Isten mond. Máté 7, 13-14. vers azt mondja, a szűk kapun menjetek be, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan járnak rajta. De az életre vezető ajtó szűk. Az ösvény keskeny, és csak kevesen találják meg. Tehát a széles kapun, és ezen a széles úton tömegek közlekednek, és járnak, és jönnek, mennek. És mennek, hová mennek? A pusztulásba mennek. De itt van Jézus, aki azt mondja, hogy ha meg akarsz menekülni, akkor te válaszd a szűk ajtót, menj a szűkösvényen, vagy a keskenyösvényen, és azt mondja Jézus ezekben a versben, hogy kevesen lesztek, akik ezt csinálni fogjátok. Nem lesztek sokan. Úgyhogy hogyan tudom elkerülni ezt az oltári széles, tágas ösvényt? Hogyan tudom elkerülni? Tehát azt az ösvényt, ami a pusztulásba vezet. Sziasztok, csücs! Tehát hogy tudom elkerülni, és hogy tudom megtalálni a szűk kaput, és a keskeny ösvényt? És apostolok cselekedetei 17, 30. vers, meg a 31. vers, figyelj, azt mondja, mindeddig Isten türelmesen elnézte, hogy az emberek nem ismerik és nem értik őt. Most azonban parancsolja az egész világon mindenkinek, hogy változtassák meg a gondolkodásukat. Változtassák meg a gondolkodásukat, és térjenek vissza ő hozzá. Oké, tehát ez az út. Változtassák meg a gondolkodásukat, és térjenek vissza ő hozzá. Ez a megtérés. Ez a megtérés. Tehát azt mondja, és itt egyébként Pál apostol a legbölcsebbekkel beszél. Tehát ez Athénban van, ahol erről beszél, Athén, az Areios Pagoson, ahol a Görögországnak a legbölcsebb emberei ott gyűltek össze mindig, és filozófágattak, lehet, hogy a legnagyobb hülyeségekről, de lehet, hogy a legnagyobb bölcsességekről is. Minden elhangzott. És Pál oda ment hozzájuk, és beszélgetett velük, és itt az ő mondandójában itt vannak ezek a mondatok, és azt mondja, hogy ez parancsolja mindenkinek most Isten. Hogy változtassák meg a gondolkodásukat, és térjenek vissza ő hozzá. Tehát azt mondja, tehát az egyetlen módja, hogy elkerüljük a pusztulást, az, hogy ott kell legyen a megbánás és a megtérés. Nézzük csak a következőt, Kámbor. Oké, jó. Tehát megbánás és megtérés. Mit jelent a megbánás, megtérés? Ez igazából majdnem ugyanazt jelenti, csak két különböző szó. Azt jelenti, hogy tehát megyek egy irányba, és elfordulni attól a dologtól. Elfordulni, és megfordulni. Tehát ez ugyanaz, csak elfordulni valamitől, és megfordulni valakihez, Jézus felé. Oké? Tehát haladok a bűnös életemben, és elfordulok attól a dologtól, de ez az elfordulás egyben egy megfordulás Jézus felé is. Tehát nem csak elfordulok a légi dolgoktól, és aztán mit tudom én, mit csinálok. Hanem ez az elfordulás, ez a Jézushoz való fordulás. Tehát kettő az egyben. Tehát egy tett, vagy egy cselekmény, mész az önzőség útján, a lázadás útján, a bűn útján, a pufogás útján, a negativitás útján, a makacság útján, mész, haladsz, nem fogok én senkire magamon kívül hallgatni, vagy csak azokra, akiknek egyezik a véleménye, vagy csiklandozzák a fülecskémet, és jól esik az, amit mondanak. Nem. Tehát ebbe az irányba megyek, hagyjon békén mindenki. Nem. Az elfordulás, ez ettől elfordulok. Nem akarok már ezen az úton menni. Elfordulok. És megfordulok, és akarok feléd menni, Jézus. Téged akarlak. Téged akarlak követni. Rád akarok hallgatni. Azt akarom csinálni, amit te mondasz. Nem magamra, hanem másokra hallgatni, mert te vagy Jézus az én Uram, te vagy Jézus az én megváltom, te vagy Jézus az én szabadítom, te vagy az, aki szeretsz, te vagy az, aki elvetted az én bűnömet, te vagy mindenem, az életem. Úgyhogy én is adom neked mindenem, az életem. Ez jelenti a megtérés. Megváltoztatom a gondolkodásomat. Ebben az irányba megyek, elfordulok ettől, és Jézus felé fordulok. És 31. vers, hogy folytatja, tehát így fejezte be, hogy változtassák meg a gondolkodásokat, és térnek vissza ő hozzá, mert Isten már kijelölte azt a napot, amelyen majd igazságos ítéletet tart az összes ember fölött. ezt az ítéletet egy olyan férfira bízta, aki erre a célra már régen kiválasztott. Ő Jézus Krisztus. És ezt azzal bizonyította mindenki számára, tehát, hogy ő a kiválasztott, hogy feltámasztotta a halálból. Oké, tehát maga a feltámadás ténye is egy bizonyíték, egy pecsét Isten része, hogy az ő áldozatát elfogadom. Ugye, mert a zsidók amúgy évről évre mindig bemutattak egy ilyen bűnöket kiengesztelő áldozatot, bikák és tulkok vére, stb., tehát különböző áldozati állatok voltak, de azok közül egyik sem támadt föl. Azok közül egyik sem támadt föl. Viszont Jézus feltámadt. És ő egyszer és mindenkorra megelégítette Isten haragját. Úgyhogy Isten mindenkit a megbánásra, és mindenkit a megtérésre hív. Minden egyes ember. Mindegy, hogy a legbölcsebb, a legbutább, a legszebb, a legcsúnyább, teljesen mindegy, hogy milyen ember az, a megtérésre és megbánásra hív, bátorít, vezet. Miért? Azért, mert majd eljön egy nap, erről beszélt ez a 31. vers, hogy Isten kijelölte azt a napot, amely napon igazságos ítéletet fog tartani az összes ember fölött. Tehát nem lesz jegy, olyan jegy, amivel kikerüljük ezt a napot, és ezt az ítéletet, mindenki ott lesz. Tehát jön majd egy nap, amikor mindannyian ott leszünk, és felelnünk kell. Felelnünk kell majd Istennek. Azzal kapcsolatosan, hogy mit tettünk másokkal, de természetesen első körben az a döntésünk, hogy mit válaszoltunk Jézus hívására. Mit válaszoltunk. Tehát az egyetlen kimenekedő út ebből az ítéletből, a pokolból, az Jézus Krisztus és az ő személye. Ja, és ő az egyedüli jogosult arra, hogy ebből megmentsen, mert őt támasztotta fel Isten a halálból. Ja. Úgyhogy hogyan kerülhetem el a poklot? Megbánás és megtérésen keresztül. Oké, tehát megbánás és megtérésen keresztül. És bízol Jézusban, ez is fontos. Bízni Jézusban. Tehát ha olyan evangéliumot hallunk, ahol nincs ott a megbánás és a megtérés, akkor az egy hiányos evangélium. Tehát ha nincs benne, és nem beszélnek arról, hogy meg kell térni, el kell fordulni valamitől, meg kell bánjuk a bűnünket, akkor nincs, az nem teljes üzenet. Az nem Istennek a teljes evangéliuma. Nem. Tehát nincsen üdvösség, megtérés, megbánás nélkül. Soha nem fogod megismerni Jézust, és vele járni, hogyha nincs megtérés, és nincs megbánás. Soha nem fogsz a mennybe jutni, ha nincs megtérés, és nincs megbánás. Tehát el kell jöjjön ez a pont az életünkben, amikor átadjuk az irányítást. Annak a kezébe, aki igazából alkotott bennünket. Ja. És ez nehéz. Ez nehéz. Egyszerű. Egyszerű, de nehéz. Ja. Tehát Isten azt mondja a bűnösnek, hogy térjen meg. Isten azt mondja a vallásosnak is, hogy térjen meg. Mindegy, hogy bűnös, mindegy, hogy vallásos, térjen meg mindegyik. Mert valaki abban látja a biztonságát, hogy majd a mennybe megy, mert ő úgyis vallásos. Meg ő csinálja a vallásos dolgait. Rendszeresen. Oké? A törvényeskedőnek is azt mondja, aki ítélget másokat, hogy térjen meg törvénykedésében. A szexuális bűnben élőnek is azt mondja, hogy térjen meg. Mindenkinek. Mindenkinek azt mondja, hogy térj meg. Térj meg. És nem azért mondja Isten, hogy térj meg, mert mérges ránk. Hanem azért mondja, mert szeret. Aki nem az van, hogy ránéz az életünkre, és akkor egy nagy rakás valami, és akkor haragszik, és azt mondja, meg kell térned, mert hát meg kell térned. Nem, azért, mert, nem mert ő a mennyet készítette minden ember számára, és ő azt akarja minden emberre, hogy ő a mennybe menjen. Egy dolgot kell tenni, hogy elfordulni, megfordulni. Megbánni. Ja. És így az ember nem fog a pokolba kerülni. És ilyentől kezdve mekkora őrültség az ezek után, hogyha az ember ezt tudja, és mégis oda kerül. Mekkora őrültség. Tehát egy ilyen lehetőséget elszalasztani. hiszen a tartozás ki lett fizetve. Tehát az a tartozás, amit ember nem tud kifizetni a jó cselekedetei által Istennek, az képtelenség. Azt Jézus fizette ki a kereszten. Tehát nem is kell nekünk megdolgozni a mennyért és az üdvösségért, hanem egyszerűen csak oda kell fordulnunk ő hozzá. Elfordulni a régitől, és odafordulni Jézushoz. Úgyhogy én azt mondom, hogy ne vesztegessük el az életünket. És természetesen ez az üzenetnek a cél nem az, hogy elrettentsen a pokoltól, és mindenkiben egy olyan vágy legyen, hogy akkor meg akarom úszni a poklot. Nem. Az egésznek a lényege igazából az, hogy tehát Istennek a vágya, és én is ezt szeretném, hogy ismerjük meg Jézust. Hogy érdemes megismerni Jézust. És ismerjük meg Jézust. És legyen kapcsolatunk ő vele. Tehát ez a lényege. És 1 János 1.9, itt van a vers kiírva. Ha viszont beismerjük bűneinket, tehát erről van szó, beismerni a bűneinket, megtérni, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos. Megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minket minden gonoszságtól. Tehát Isten hűséges. Akiknek Isten megbocsátott, azok nem mennek a pokolba. Tehát az igazak nem fognak a pokolba menni. Az igaz sosem megy a pokolba. A megváltottak nem fognak a pokolba menni. Nem tudom, hogy mondjam még. Az újjászületettek nem fognak a pokolba menni. Tehát sokféle szót használtok. Igaz, újjászületett, megváltott, mit tudom én, Isten gyermeke, akinek megbocsátott, a tanítvány, sokféle szóval mondhatom, de ezek nem mennek a pokolba. Nem mennek. Hogyan válok ezzé, újjászületetté? Most már csak folyamatosan ismétlem magam, de mélyíteni akarom. Úgyhogy beismerem a bűnömet. Hogy beismerem a bűnömet. Így. Nagyon egyszerű. Jelenések 20:10. Azt mondja, a sátánt pedig, aki becsapta a népeket, bedobják a tűztóba, amelyben kén ég. Így ő is oda kerül, a szörnyeteg és a hamis próféta mellé, ahol éjjel-nappal örökkön-örökké gyötrődnek. Aki tehát az utolsó könyve a Bibliának, az utolsó fejezetei, ez már a 20. fejezet, ez nem a legutolsó, de megmutatja, hogy igazából a pokol egy valakinek készült, a sátánnak. És az ő holdudvarának. Neki készült. És oda is fognak kerülni a történet végén. Oké, tehát nem számunkra lett. Teljesen más számára. Nem emberek számára lett a pokol készítve. Egyáltalán. Viszont, hogyha az életemet azzal töltöttem, hogy elutasítom őt, és elutasítottam őt, és igazából bemutatok neki jó nagy fityiszt, meg minden mást, ha nem fogadom el az ő szeretetét, ha nem fogadom el az ő irgalmát, ha nem fogadom el az ő megbocsátását, ha nem fogadom el az ő kegyelmét, ha elutasítom őt folyamatosan, akkor azt fogom kapni, amit megérdemlek. A poklot. A poklot. És megyek a sátánnal együtt a pokolba. És emlékszem, én másfél éves lehettem, emlékszem, hogy mesélték apuék. Másfél éves lehettem, és akkor még, nem akkor még, hát mindegy, 13. kerületben mentünk egy családot meglátogatni, és hát mint minden gyerek baromi kíváncsi voltam én is, és persze óvtak és féltettek a sezlonytól, forró volt, de engem izgatott a dolog. Hogy egyáltalán miért nem engednek oda közel hozzá, tehát miért nem mehetek oda, és hát miért van olyan meleg a közelébe? Spalhert vagy mi az? Már nem tudom. Jó, azért néztek én értetlenül, na hát én nem... Mondom, hogy ezt nekem meséltek. És én oda mentem, és két kézzel rátenyereltem. Úgyhogy így szépen így lehúzták a bőrt így a tenyerem. Másfél évesen. Szép volt. Nagyon jó volt. Marhára élveztem. És belegondoltam, hogy mi lenne, ha ez most az én gyerekemmel lenne, hogy hát Lucika ilyen. Igen. hogy Amikor látom, hogy megy felé, és látom, hogy mi fog történni. Hát igazából nem emlékszem rá, hogy a szüleim mit csináltak, egyáltalán látták-e, mert ott is volt egy rakás gyerek, úgyhogy akkor, na mindegy. Tehát a lényeg, hogy amikor látom, hogy a gyerekem megy a veszélybe, arra helyre, amit nem akarok neki, akkor minden erőmet, minden képességemet, minden energiámat, bármit, amit mozgósítotok magamban, azt mozgósítanám. Csak hogy ne történjen meg az a baj vele, ami felé halad. És ugyanígy van velünk Isten is, mindannyiunkkal. Hogy mindent, tehát mindent mozgósított. Ő már mindent megtett, amit mozgósított. A saját fiát nem kímélte, Jézust. És megmentett bennünket. Ja. Úgyhogy ki lett fizetve a büntetésünk, hogy örökre mennybe mehessünk. A kérdés az ez, és itt a vége, fuss el véle, a kérdés az ez, hogy mit kezdesz vele? Mihez kezdesz vele? Elutasítod, és akkor megkapod azt, amit akarsz, de ez nem lesz jó, ez biztos. Vagy a másik opció, hogy térj meg és bízz Jézusban. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyi, atyánk, annyira hálásak vagyunk, hogy te tényleg csak jót tervezel számunkra. Jót akarsz nekünk, és a mennyet a számunkra készítetted, a poklot meg sátánnak. Köszönjük, Urunk, hogy a te terved ez mindig jó és gyönyörű számunkra. Úgyhogy ha Isten megérintette a szívedet, és még sosem tértél meg ő hozzá, sosem fordultál el a régi dolgoktól, és fordultál oda ő hozzá, akkor itt az idő. Nem véletlen, hogy itt vagy, eljött a te időd. És mondd Jézusnak, hogy Jézus, szükségem van rád. A tiéd vagyok, neked adom az életem. Köszönöm, hogy megváltottál. Köszönöm, hogy megmentettél. Megtérek hozzád, Jézus. Szükségem van rád, te kegyelmedre, megbocsátásodra. Meg akarlak ismerni téged, Jézus. És hogyha ezt a szívedben elmondtad, őszintén, akkor Isten gyermeke lettél, és ez a megmenekülésednek a napja. Innentől Isten gyermeke vagy, és nem fogsz elveszni, hanem az örök életre fogsz menni ő vele, és mindazokkal, akik ugyanezt a döntést meghozták az életükben. Ja, úgyhogy köszönjük, Urunk, köszönjük. Köszönjük azokat, akik szívükben meghozták ezt a döntést ma. Köszönjük azt, hogy mi is meghozhattuk ezt a döntést az életünk egy pontján, és látjuk azt, hogy ez az üzenet, ez a figyelmeztetés üzenete, de a remény üzenete is. Mert ez visz bennünket arra is, hogy menjünk, és hirdessük az evangéliumot. Hirdessük a munkahelyünkön, hirdessük a családunkban, hirdessük a házunkban, a társasházakban, az utcákon, a tereken, mindenhol. A hajléktalanok között, mindenhol. Az utcán csellengő gyerekek között, a szegény családok között, mindenhol vagyunk. Itt Szegeden, a megyénkben, az országban, az egész világon. Úgyhogy köszönjük, hogy ezzel az üzenettel küldesz minket, és imádkozunk azért, hogy felfedezzük, meglássuk, és belelépjünk abba a szeletbe, amit nekünk szánsz ebben az egészben, küldetésben. Úgyhogy használj minket, Urunk, Jézusnak.